Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, karácsony örömüzenetét, úgy, amint elénk tárja a Lukács evangéliumának második fejezete, a második fejezet elsőtől a 14-ig terjedő verséből a következőképpen. És lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adott ég ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beírattassanak, ki a maga városába. Felméne pedig József is, Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy Dávid házából és háznépe közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki néki egyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőm, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepolyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadóháznál. Balának pedig pászorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És imé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, olyan sok minden árt annak, hogy a te ígéd, a te lelked valóságosan munkálkodhassék. Árt neki az illúzió. Amikor valaki álomképet kerget, és egyet nem hajlandó meghallani azt a szót, ami tőled jön, ami józanít, hiszen te a józanság lelkét adod. Árt a te szabad meghallásának a ború, amikor valakinek az élete árnyék alatt van, amikor valakinek az élete csak lefelé tekint. Arra kérünk, hogy a te szabadító kegyelmed munkálkodjék, és törjön át mindent, hogy felragyoghasson a te világosságod. És árt a megszokás, hogy valamit sokszor hallottunk ugyanúgy. Már tudjuk, pedig nem tudjuk. Arra kérünk, hogy eleveníts a te ígéreted szerint. Jövel Szentlélek, Úristen, és töld be a szívünket. Kérjük ezt Jézus Krisztusért, édesatyánk. Amen. Istennek öröm üzenetét hirdetem Ézsaiás könyvének 60. részéből, a 2. versből, ahogy így van megírva. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Az élőisten színe előtt állva, a mai reggelen vegyük azt a bátorságot, hogy az illúziót széttörjük. Hogy ne kívánjon senki ilyen úgynevezett karácsonyi hangulatba burkolózni, bár az ember lelke ezt nagyon-nagyon szereti és igényli. Az a kérésem, hogy persze, hogy elég bátrak vagytok hozzá, Nézzük meg a karácsony történetét abban a valós fényben, amit Isten világossága ad. Az Ézsaiási ige azt mondja, hogy sötétség borítja a népeket. Én azt olvasom a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan napokról szól a történés, ahol egy császár kiad egy parancsolatot, az egész nép összeirattassék, és ehhez az összeíráshoz kapcsolja Jézus Krisztus születésének idejét a történet író. Na már most, ha ez így van, és Isten ezt a korszakot sötétség korszakának mondja, de olyan sötétség korszaknak, ahol mégis felragyog némelyeken az Isten világossága, sőt, a dicsősége is, akkor érdekessé válik a dolog, hogy hogy is néz ki ez a valóságban, ez a korszak. Én még hozzáteszem, hogy nem csak sötétség korszaka volt ez, hanem sötétségnek és nyomorúságnak korszaka, amikor elküldi az Isten az ő egyszülöttjét, Jézus Krisztust. Tartható-e ez a megállapítás? Azon az éjszakán, ami még nem ünnep, mint most, mi ünnepelünk, ott akkor nincs ünnep. Egy egyszerű éjszaka, egy hétköznapoknak sorába való éjszaka van, mondhatnám, hogy nyomorúság éjszakája, mert tessék mondani, hogy hol van a Dávid háznak a dicsősége. Tessék nekem mondani, hogy hol van a Dávidi országnak a dicsősége. Ahol ez a király úgy veszi át Saultól ennek az országnak a vezetését, hogy győzelmet győzelemre halmoz, igába hajtja a környező népeket, és hogy úgy adja át a királyságot Salamonnak, hogy Salamon idejében azt mondják, egyik fénykorát éli Izrael. Hol van a dávidi királyi ház dicsősége? Volt egy profécia, amelyik arról szólt, hogy nem múlik el a királyi székből a dávidi ivadék, amíg el nem jön a messiás. És azt látjuk, hogy egészen Jézus Krisztus előtt 200 eszterdeig valóban zsidó uralkodók vannak a dávidi trónon, de 200 éve Jézus Krisztus előtt egy különleges família tör be a királyi házba, ez már nem zsidó származású, hanem edomita származású, ez a heródesi ház. Ez a heródesi ház. Kétségben van esve egész Izrael. Hát Isten nem azt mondta, hogy a messiás ugyanúgy nem múlik el a királyi pálca, és most azt látjuk, hogy ez a heródes, ez edomita, Ézsau leszármazottja, nem Jákóbi ivadék, akiből Izrael lett. Ézsaunak utódja. Azt látjuk, hogy ennek a népnek a sorsa egyik tragédiából a másikba zuhan. Tudjátok, hithű zsidók naponta háromszor imádkozták el a messiás váró imádságot. Éppen 8-szor olyan hosszú, mint a mi atyánk. Több mint 700 szóból áll. És elmondják. És várják a messiást. De nagyon sokan nem várnak már semmit. Ott hagyták ősi vallásokat, ott hagyták az Isten hitet. Boldogulni akarnak, járják a világot, fölvesznek más vallásokat. Ott hagyják az ősi hitet. Sötétség, nyomorúság. Isten keze, súlyos keze pedig rajtuk. Azt olvassuk, hogy Augustus császár idejében parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék, Az ember azt mondja, hogy egy ilyen kis békés népszámlás, mint az, amihez mi szoktunk hozzá, hogy nosza, megjelennek itt ívekkel, járnak házról házra, előveszed a személyedet, bemondod azt, hogy milyen a száma, hányan vagytok, megadjátok a listát, elmennek, összesítik, szó sincs róla, hogy így működött volna. A következőről szól ez a bizonyos népszámlálás. Így jön róla Loktáncius, az akkori, ókori történész, népszámlálók mindenütt megjelentek, mindenütt nyugtalanságot keltettek. A szántóföldek minden rögét fölmérték, minden szőlő tőkét és gyümölcsfát megszámoltak, minden állatot darabonként számba vettek, az összes tereket ellepték a családostól felvonuló emberek, mindenki magával hozta a gyermekeit, akinek volt a rabszolgáit, semmi tekintettel nem voltak az életkorra, vagy a betegekre ezek a népszámlálók, a nyomorékat is mind egybe kellett terelni, hogy megszámláltassanak, az életkort becsléssel állapították meg, a kicsinyeket idősebbnek, az öregeket pedig fiatalabbként vették listába, mindent jajgatás és fájdalom kiáltás töltött be. Azok kiáltozását lehetett hallani, akiket kínozva és botozással vallattak, az apák ellene vallottak a gyereknek, a gyerekek az apáknak, a leghűségesebb rabszolgákat is rávették, hogy uruk házának vagyoni helyzetéről valljanak, mert éppen Octavianus, akit Augustus császárként ismerünk a történelemből, hadseregre való gyűjtés miatt adózást vetett ki. Ezért különleges adóbevallást csináltak az akkor ismert birodalomba, és ennek egyik részét itt Izrael belül, és ez a népszámlálás azt célozta, hogy mindenkinek a legteljesebb legyen az adóbevallása, és a vagyonához képest vetették rá ki az úgynevezett katonai sarcot. A békesség császárának hívta magát Augustinus. A császár, igen. Tessék gondolni. Nyomor, sötétség, reménytelenség, milyen a jövőkép, és egy ilyen normál kis éjszakán. Ezekben a külső körülményekben úgy dönt az Isten, elküldöm a fiamat. Persze nem annak, aminek Izrael várja, hogy megcsinálja az Izrael restaurációját, hogy megdönti a római birodalmat, megdönti, csak nem úgy, ahogy várják. Helyreállítja Izrael reménységét? Helyreállítja. Nem úgy, ahogy várják, és még többet ad. Azt mondja, minden népnek öröme lesz. És ez az egyszeri esemény kifoghatni a világ történelemre, mert ez maga az üdvtörténet. Eljön Jézus. Tudjátok, engem a mai napon az érdekel, hogy ennek az igének, ennek a históriának van-e üzenete a mai kor embere számára, mondjuk a te számodra, meg az én számomra. Van-e ennek valami élő üzenete, amit nekem mindenképpen tudnom kell, mert ha nem tudom, akkor marad a sötétség, marad a nyomorúság. Van-e üzenet? Mert ha van, hát akkor csomagoljuk ki. Mint a karácsony ajándékot szokták. Bontogassuk ki, és nézzük meg, mit üzen az Isten, mit mond az Isten, mit ad az Isten. Hát miért erről ehhez hozzáfognék, megkérdezem, hogy tessék mondani, hogy telt a tegnap este? Úgy szokták mondani a kegyes körében, hogy ó, áldott volt. Hadd kérdezzem, áldott volt? Jó volt? Vagy nagyon nehéz volt? Vagy sírni is kellett? Többen voltatok? Kevesebben? Milyen volt a tegnap este? Tudjátok, a karácsony egy keresztény családban úgy zajlik le, hogy a család fő előveszi a Bibliáját, és felolvassa az egész családnak a karácsony történetét. És amikor felolvasta a karácsony történetét, akkor jön az úgynevezett családfői, vagy papi imádság. Ennek hármas tagozódása van. Az első mindig a hálaadás. A hálaadás. Ott és akkor az egész családot odaviszi a családfő az élőisten kegyelmi széke elé imádságban. Megköszöni az életüket, megköszöni a megtartatásukat, megköszöni, hogy sok mindenen keresztül véve mégis megőriztettek. Ha valakit Isten elszólított, a családfő megköszöni az elszólítottnak az életét, a kapott üdvösségét, a kapott kegyelmét, ha gyarapodtak, oda tartja az Úr elé az új életet, a jövő reménységét, hogy köszönjük. Ez az első. Az imádság második része abból áll, hogy az élő Istennek elmondja, hogy Uram, a holnapot is veled szeretnénk tölteni. A holnapot is. És oda viszi újra a családot, de már úgy hitben, hogy tudja, hogy kinek van újjászületett élete, és kinek nem. És akinek nincs, azért elkér. A harmadik pedig, hogy ő maga személyesen megköszöni, hogy család fővé tétetett. Hogy család fővé tétetett. Minden férfi a családjának fejedelme, lelki atya, ugye jól telt a tegnap este. De most nem arról kívánok beszélni, hogy ti milyen szentül éltek, hanem arról kívánok beszélni, hogy ez a világ, amely minket körülvesz, az illúziót keresi. Föl van címkézve, hogy boldog karácsonyt. Tetszik ismerni ezeket a címkéket? Itt szembe velünk van egy ilyen elképesztő, medveszerű, fölfújt télapó a üzlethelyiségnek a külső részén. Érdemes megnézni. Szó sincs arról, hogy az Isten szereti az embert. A szeretet ünnepe alatt pedig az emberek, mint mondottam, mutatványokat csinálnak. Az illúzió klasszikus mutatványait. De hát, hadd mondjak néhány dolgot, hogy csinálják. Ugye azt mondják az emberek, hogy mi szeretjük egymást. Ez biztos tetszett már hallani. Tessék végig gondolni, hogy elmegy valaki vásárolni, mondjuk ebbe a helységbe, oda abba a nagy üzletházba, és egy ilyen toló kosárral, kocsival a bokáját megütik. De mi szeretjük az embereket. Mindenkit nagyon szeretünk, ugye ránézünk, és az ember azt mondja, hogy talán ha megújráznád, szép volt a mozdulat. Mert szeretjük egymást. A metróba, amikor az ember közlekedik. Azt mondja, hogy szeretek minden embert, senkit nem ismer. Nem tudom, hogy lehet hazudni azt, hogy szeretem az embereket, amikor nem is ismerek embereket. Családon belül. Ugye úgy működik a dolog, hogy én szeretek mindenkit. Persze, ezt gyűlöm, azt nem bírom elviselni, azért az illúzió karácsonyunk ott, hogy én szeretek mindenkit. Tessék mondani hányat. Ha egyszer valaki úgy megszorongatna, hogy számold meg, hogy hány embert szerezte igazán. Nem tudom, ismerjük az állapotot, amikor az embernek úgy elege van mindenből és mindenkiből, elfáradt. És szereti a legjobb barátját, de most ne jöjjön még az se, hagyjanak békén. De mi szeretjük az embereket. Nagyon szeretjük az embereket. Gondolj végre, lehet téged rosszkor zavarni. De mi szeretjük az embereket. Hát így csinálják ám a nem keresztények. Mert mi nem. Mert mi Szeretjük az embereket karácsonykor kiváltképpen. Akkor egy újabb kérdéskört hadd vessek föl. Hát ember lenne a politikus is, ugye ember a pénzügyminiszter is, ember az adóhatóság, az APEC munkatársi gárdája is. Mi nagyon szeretjük az embereket. Mi szeretjük az embereket, ők is szeretnek minket, ezért kivetik az adót. Tessék elképzelni az elképesztő dolgot, hogy szer írnék egy levelet illetékes helyre, a következőt írnám benne. Kedves barátom, annyira szeretlek téged, hogy neked adom a nagy kabátodat. Sőt, hogy lásd, hogy mekkora bennem a szeretet, neked adom a rajtad lévő cipőt. De hogy lásd, hogy milyen szuper bennem a szeretet, az ingelet is neked adom. És néznek rám, hogy ez biztosan őrült. Nem. Hát hozzád képest én bennem óriási szeretet, mert te a megadóztatott pénzemen megépített házamra adót vetsz ki, mintha tiéd lenne. Te a megadóztatott pénzemen megvett benzinre adót vetsz ki, utána megadóztatod az utat, amin járok, mert te nagyon szeretsz engem, mint a császár. Béke, mindent te érted, mindent a boldogságodért. Annyi a különbség Isten meg a császár között, hogy a császár azt mondja, hogy adok, és mindent elvesz. Isten meg azt mondja, hogy elveszek, de mindent adok. Ezt megmagyarázom. Túl szimpla. Tudom, nem szoktunk hozzá a szimpla dolgokhoz, csak a kombinációs készségű dolgokhoz. A császár azt mondja, hogy én adom a békét, te ad hozzá a könnyedet, a botozáskor a fájdalmadat, a kiáltásodat és a pénzedet. Én majd jól leszek, gyarapodok, és azt mondom, hogy kérem, minden rendben van. Megjegyzem, Octavianus volt az egyik olyan nagycsászár, akinek az idejében a birodalomban valóban rend volt, viszonylagos béke, mert csak néhány történész írta fel a könnyeket, a kiáltásokat és az erőszakot. Isten azt mondja, elküldöm Jézust, aki elveszi a világ bűnét, és neked adja a bűnöd bocsánatát, az örök életet és önmagát. Az Isten ajándéka a te számodra Jézus. Őt adta neked. Benne minden bűnöd bocsánatát. Benne az Isten megnyilatkozó szeretetét. Szeretném megkérdezni, kinek az uralma alatt jobb az embernek? A császár? Vagy az Isten uralma alatt? Na, Izrael leváltotta ezt az Istent. Leváltotta királyra. A királyt pedig leváltotta a világ császárra. És amikor választani kell majd Jézus Krisztus és a császár között, Izraelnek a tanítói, vezérkara azt mondja, császárunk van, nem királyunk. Azt mondom, sötétség és nyomorúság. És ezt szüntetni jött az isteni kegyelem. Úgy azt kérdeztem, hogy miközöd van neked ehhez az üzenethez? Hát ezt is elmondom. Helyezd magad kényelembe. Úgy se fogsz sokáig kényelmesen ülni. Isten azt mondja, hogy akiben még garázdálkodhat a sötétség és a gonosz, annak szüksége van szabadítóra, megváltóra és üdvözítőre, akiben szabadon garázdálkodik a sötétség ereje. Hadd kérdezzem meg, mikor zárta le a kegyelem a sötétség felé kivezető utat a szívedben? Ugye neked semmi közösséged nincs a sötétség semmilyen cselekedetével. Ugye nincs? Csak, mint világosság fia, úgy jársz. A mai napi ige arról szól, hogy az élő Isten egy döntést hozott, és Ézsaiás könyvének 60. részében ezt a döntést nagyon világosan elmondja. Bár sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. 1999. december 25-én az Isten neked ajándékozza azt az ígéretet, amelyiknek a beteljesítésért ő a garancia. Azt mondja, rajtad az Isten dicsősége megláttatik. Nem tudom, mit kaptál karácsonyra. Nem tudom, hogy minek örültél karácsonykor. De az Istentől kapsz most valami olyasmit, amit ember nem adhat. Azt, hogy Jézus Krisztust úgy adja az életedbe, hogy attól kezdve lakozik a te szívedben hitáltal. Adja az ő szent lelkével az ő közösségét, hogy a dicsősége megláttassék rajtad. Hadd kérdezzem, ezt vártad te ma? A karácsonyi csomagnak a lényege a meglepetés, örömszerzés. Isten mindig többet akar adni, mint amit az ember vár. És hogy befejezem. Az úrasztal azért van megterítve, hogy minden olyan embernek az életére a Jézus Krisztusi áldozat gyógyír legyen, akiben bármilyen sötétség ma még munkálkodik. Akin bármilyen bűn erőt tud venni. Akinek a szívében meghidegedett a szeretet. Akinek a lelke nem indul fel ember lelkek szeretésére. Gyertek bűnbánattal. A bocsánat megkészítetett. És azt mondja, hogy aki a bűneit megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Egy tévéműsor keretében azt kérdezték tőlem, hogy mi a karácsony lényege, és én gyorsan kiszadta a számon azt, hogy a bocsánat. És a riporternél rám nézett, azt mondta, hogy ez nem valami borzalmas, botránkoztató dolog? Nem. A bocsánat a lélek legfennköltebb cselekedete, mert megtetszik benne a szeretet. Nem tudom, minden rendben van az életedbe, a családodba, a szeretteid körébe. Ha valakire panaszod van, ugye megbocsátasz neki. Ha valakit megbántottál, ugye bocsánatot kértél tőle. Sehol nem mondják el, mert mindenki az illúziót kergeti, csak itt ezen a helyen. Nézd, a lényegről nem mernek beszélni az emberek. Az igazi mélységről nem mernek beszélni az emberek. Az egyetlen hely az Istennek a háza, ahol elhangzik, hogy ember, mindennek megoldása egyedül a Jézus Krisztusba való hit, a vele való közösség, a neki való engedelmesség. Egy borzalmasnak induló történettel fogom lezárni a mai mondandómat, aztán majd te tovább gondolod, aztán te majd odállsz Isten színe elé, és mindent azt szerint fogsz cselekedni, ahogy ő akarja. Biztos vagyok benne. Az egyik család készült a karácsony estére, a gyerekek a fát díszítették, a mama kint volt a konyhába és főzött, az apa pedig azt mondta, hogy mindjárt jövök, és elment otthonról. Aztán elkészült minden. Elkészült a fának a díszítése, elkészült az ünnepi vacsora, várták az apát. Nem jött. Márpedig azért nem ünnepelnek, amíg ő nincs itt, mert család nincs itt, akkor nem kezdünk hozzá. Elmúlt éjfél nem jött. Aztán elfáradtak a várakozásba, lefeküdtek. Hajnalban a férfi teljesen részegen megérkezett. Amikor a család kelt, másnap reggel, a gyereket csak lesték, hogy mit csinál a mama, mert így megalázni őket. Oda ment a férjéhez, és azt mondta, bocsáss meg, teli voltam gonosz gondolatokkal. Ez a férfi azóta nem rúg be. Nem csak a feleségétől, gyerekeitől is bocsánatot kért, és életében először volt úgy, nem szent este, karácsony másnapján, az alkalom, amikor együtt imádkozott a család. Bűnbánat, bocsánat és szeretet. Mert a szeretet legfenköltebb gondolata a bocsánat. És elküldte Isten az ő egyszülöttjét, hogy ennek a sötétségben lévő erőszakos, istentelen, istentagadó emberiségnek bocsánatot szerezzen. Hogy kegyelembe fogadja, és hogy dicsőséggel koronázza. Ez az Isten ajándéka az embernek és neked. Átveszed? Imádkozzunk. Uram, a lelked áradásának nagy akadálya az illúzió, a ború és a megszokás. Arra kérünk, hogy vonj ki minket ebből a három nagy akadályból. De van több is, a hitetlenség, könyörj rajtunk és ajándékozz meg élő hittel, az engedetlenség, könyörülj rajtunk és támogass az engedelmesség lelkével. Aztán bocsáss meg, hogy a lelkedet oly sokszor megoltottuk, a nevedre oly sokszor szégyent hoztunk, legtöbbször éppen családi körben, hogy nem hihetnek a fiak, mert nem úgy élnek az apák, nem hihetnek a lányok, mert nem úgy élnek az anyák, a könyörülj rajtunk, és eleveníts meg minket a Krisztusért. És cselekedd meg, Uram, hogyha valahol valamit elrontottak tegnap, ma kész legyen a szív helyrehozni azt. Ahol pedig téged szerető szívek élő hitben együtt voltak előtted, erősítsd meg őket, hogy így van ez jól. Amen.
Istennek szeretete, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. További áldott karácsony ünnepet!